Az aréna mai vendégei Gerendai Károly, a Kosztesz étterem és Zsidai Zoltánról, a 21 Magyar Vendéglő tulajdonosa. Beszélgetünk már arról, hogy vajon mitől jó egy étterem, és ugye más-más oldalról érkeztek ezt a hallgatóink, hogyha az első felét a műsornak hallották, akkor tudják, hiszen hogy a Gerendai Károly nem egy vendéglátós családból, inkább befektetőként, hogy a Zsidai Zoltán pedig egy vendéglátós szállodás szakmából, családból érkezett ebbe az üzletbe. Mitől jó egy étterem? Meg lehet ezt határozni exakt módon, vagy meg lehet legalább próbálni ezt határozni?
Szerintem meg lehet határozni azt, hogy exakt módon azt nem hiszem, de az étterem az egy komplex élménycsomag. És ez azt jelenti, hogy ez több lábon áll. Én három faktort szoktam jelölni. Az egyik a termék, a másik a környezet, a harmadik pedig a kiszolgálás. Ez a három, ez egymás nélkül nem áll meg. Ennek a háromnak teljesen konzisztens, kerek, koncepció szerint kell mindegyiknek önállóan és egymással harmóniában működni. Akkor lesz egy olyan élménye egy vendégnek, aki elmegy egy étteremből, hogy wow, ez egy elképesztő jó este volt, hogyha ez a három egybe van. Ez a három, ez több száz alfaktorból áll, és ez a vendég fejébe ilyen faktor szinten nem jelenik meg, hanem ő ezt úgy éli meg, hogy egy komplett csomagként szerintem.
Gerendai Károly?
Igen, hát nyilván például Michelin ugye azt mondja, hogy ők azt hiszem öt konkrét szempontot néznek, de az mind az öt, az kifejezetten az étel minőségével kapcsolatos szempont, tehát az alapanyagok, a frissesség, az ízharmónia, a kreativitás, ezek olyan dolgok, amik mind az ételre vonatkoznak, miközben ugye én mindig mondom a kollégáknak is, hogy azért azt a tisztában kell lenni, hogy mi nem a Michelin inspektornak főzünk, mi a vendégnek főzünk, tehát a vendég pedig egy csomó más szempontot is értékel, tehát neki az az egyik szempont, ha talán a legfontosabb nyilván, hogy milyen ételt kap, de emellett az, hogy milyen hangulat van, milyen a világítás, a felszolgálás, a hőmérséklet, az illatok, számos dolog van, ami egyébként összességében határozza meg aztán a végén azt az élményt, és én azt gondolom, hogy pont azért Magyarországon még nagyobb jelentősége van, amit az előző etapban mondtam, hogy nálunk még mindig esemény számba megy a vendéglátásban az étterem látogatás az emberek fejében. Ezért, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő egy fontos eseményét az életében, egy étteremben kíván megünnepelni, akkor aztán még inkább számít minden részlet, hogy az egy valóban olyan élmény lesz, ami egy maradandó és tényleg meghatározó élmény ezeknek az embereknek az életében, úgyhogy itt nekünk nagyon oda kell minden apró részletre figyelnünk, és ha ezek mind jó irányba állnak össze egy nagy képpé, akkor rendben van. Ezekből bármelyik nem stimmel, tehát lehet akármilyen finom az étel, hogyha egyébként a mondjuk közben meg a pincér mindezt úgy teszi le az ember elé, vagy annyira figyelmetlenül, vagy annyira, hogy ezzel elrontja ezt az élményt, és hát most mondhatnék bármit. Én egyébként azt szoktam a kollégáimnak mondani, hogy képzeljék el azt, hogy ők elmennek színházba. Igen. És akkor, mert hogy egy csomó ember aznap ide jött hozzánk, és nem színházba
ment. Esti program.
Igen, ez az esti programjuk. Tehát, hogy egy színházba is mikor mondaná azt, hogy ez egy jó előadás volt? Hát nyilván akkor, hogyha minden részlet stimmel, nem mondom azt, egy jó előadás, nagyon jó volt a főszereplőnek a teljesítménye, de rettenetes volt a rendezés, akkor egyébként azt gondolom, hogy attól még az nem egy jó előadás. Vagy
és hogyha meleg és büdös volt, akkor akár milyen jó az előadás, nem lehet élvezni. Ne. Meg ahogy az előbb mondtad, konzisztensnek kell lenni a sztorinak, tehát a Kosztesz-be nem lehet farmernadrágos t-shirtös pincéreknek működni, mert az nem lesz vicces, hanem az nem jön össze.
Tehát itt ugye említettek néhány olyan tényezőt, ami azért exakt, tehát az, hogy milyen hőmérséklet van, milyen a pincéreknek az öltözéke, ugye ez lehet biztos, ezek ugye exakt és mérhető dolgok, erre lehet utasítást adni, lehet irányítani a személyzetet, de például az ételeket is ugye említették, a séfnek a személye, a séfnek a tudása, ez mennyire meghatározó ebben az egész együttesben?
Azt hiszem, hogy a legmeghatározóbb mindig gyakorlatilag egy étterem teljesítményénél az egyrészt az étel maga, másrészt meg az ételnek tehát az alapvetően a séfen múlik. A séf az, aki rendszeresen az alapanyag beszerzéstől kezdve a technológia használatig a többiek betanításán túl az étlap összerző, minden rajta múlik szinte a konyhán. Tehát ő ott az igazi karmester és főszereplő. ezért aztán nyilván egy-egy séf az egy komoly kincs, vagy egy komoly érték a magyar vendéglátásban is, és hát azt gondolom, hogy nyilván sokszor éppen ezért innen is kezdődnek azok a problémák, amikor azt mondjuk, hogy nagyon sok gond van, akkor azt gondolom, hogy egyik jelentős gond ma a magyar vendéglátásban az pont a szakember képzés, illetve az a fajta bezárkózottság, amivel a magyar szakma rendelkezik, hogy nagyon kevesen veszik a fáradtságot arra, hogy körülnézzenek, újdonságok irányítottak legyenek, akár elmenjenek külföldre tanulni, képezzék magukat, fejleszték magukat, és az nagyon jól látszik, hogy ha valaki ezt megteszi, és van benne nyitottság, és nem teljesen tehetségtelen, akkor meg nagyon hamar, nagyon látványosan el fog tudni mozdulni. Tehát ma mondjuk az, amit itt említettem, ez a 20-25 legjobb hely, ez szinte kivétel nélkül olyan emberekkel dolgozik, akik most mindegy, hogy autodidakta módon, vagy pedig nagyon tudatosan végigjárva akár Európa számos éttermét, de képezték magukat, és nyitottak voltak ezekre az újdonságokra.
És hogy megfelelő attitűddel is rendelkeznek, ami szerint szeretnének valamit alkotni. Tehát van egy elhivatottság, egy alázat, egy vízió, és a középszernek a nem megtűrése.
Ugye a Michelin csillag odaítélése után viszonylag sok blogon lehetett kritikát kapni. Viszonylag sok kritikát kapott ugye a Kostesz azért, mert hogy külföldi a séfje. Azért, mert hogy nem találtak megfelelő magyar szakembert?
Én azt mondom, hogy van ma már néhány nagyon jó és tehetséges magyar szakember, akik szerintem rövid időn belül esélyesek arra, hogy csillagot kapjanak. De én azt gondolom, hogy az egy nagyon nem korrekt megoldás lett volna a mi részünkről, hogyha egyébként azt a néhányat, amit azért nagyjából két kezemen most így elsőre meg tudok számolni, akiket így lehet, hogy együtt közben rosszul. Igen, tehát, hogy akikkel egyáltalán esélyes lehetne valaki ma mondjuk egy ilyen színvonalú helyet működtetni, ezeknek megvannak a maguk helyei, ahol dolgoznak, amit építenek konzekvensen évek óta, tehát én nem gondolom, hogy ez egy korrekt helyzet lett volna, hogy én most egy befektetőként megkeresem valami séfet, ráígérek a mostani fizetésről, azt mondom, hogy gyere inkább hozzám, mert én most szeretnék egy jó helyet csinálni. Nekünk az volt a teljesen természetes helyzet, hogy amellett, hogy ugye én beszálltam egy étterembe, ami már előtte egy különben jó étterem volt, és átalakítottuk és újra pozícionáltuk, ott is voltak séfek, akiket rögtön akkor elküldtünk külföldre tanulni, tanfolyamokra, ide hívtunk trénert, minden, de ők maguk voltak azok, akik pont az alapján, amit láttak a világban, meg ezeken a tanfolyamokon mondták azt, hogy hát ne haragudjunk, ők képtelenek ezt a szintet megugrani egyik pillanatról a másikra. Ez hosszú évek tanulása és munkafolyamata, amire valaki eljuthat arra a szintre, amit ma a világban tudnak ezek a szakemberek, és ők javasolták azt, hogy hívjunk külföldről szakembert.
És hát ne felejtsük el, hogy ez ettől függetlenül helyi teljesítmény, mert persze van a séf, de a séf nem egyedül dolgozik, hanem egy csapattal. Tehát egy séf egyedül nem tud egy vacsorát megcsinálni, csak egy csapattal, és a csapat pedig itt van. És a csapat kell, hogy a végül megalkossa mindazt, amit egyébként a séf és a tulajdonos eltervezett.
De ön egyébként másképp válogat? Tehát, hogyha amikor szakembereket kell toboroznia, hiszen ugye más konyhát visznek, más jellegű, más szempontokat tart fontosnak, amikor mondjuk séfet vagy a szakembereket válogatja a 21 magyarban?
Egyrészt igen, másrészt nem. Egyrészt ugye ugyanazt az attitűdöt, hozzáállást, elhivatottságot, szaktudást, szemléletmódot keresük mindannyian. A másság az abban jelenik meg, hogy a 21 az egy magyar vendéglő, míg mondjuk a Pierrot egy francia vendéglő. Szerintem sokkal könnyebb egy francia éttermet, vagy egy olasz éttermet megvalósítani magas színvonalon, mint egy magyar éttermet, mert miért? Vannak szakértők, meg szakemberek, akik ismerik. Ma nincsen olyan ember, aki élt volna a háború előtt abban az időszakban, amikor a magyar konyha hozta azt, amit mi magyar konyhaként szeretnénk ismerni, illetve amire mint magyar konyha, mint híres és Európában a top konyhák között szereplő konyha emlékezzünk, vagy emlékezni szeretnénk. És éppen ezért, tehát nem tudok kimenni Olaszországba, vagy Franciaországba, és elkölteni rengeteg pénzt és sok időt, hogy éttermeket nézek, tanulmányozzak, és találjak egy szakembert, és megvalósítsam, hanem olyan embert kell találni, aki ezt az egész monarchisztikus konyhát, ezt a magyar Ez egy fúziós konyha valójában, ez a magyar konyha, hiszen itt Közép-Kelet-Európában élünk, törökök jöttek, Habsburg monarchia rengeteg nemzetével, ez mind hatással volt. Nem tudnék olyan magyar ételt mondani, amire valaki ne tudná jogosan rávágni, hogy jó, de ez valójában zsidó, az szlovák, a harmadik horvát, a másik meg osztrák. Tehát ezek az elemek, ezek keverednek. És innentől fogva a Litauszki Zsolttal azért dolgozunk együtt a 21-ben, 10 éven át Ausztriában élt és dolgozott, és ő érti és ismeri ezt a konyhát, ismeri a technikáit, ismeri az alapanyagait, és ezért a régi receptúrákon és gyökereken elindulva, de újra ki lehet találni, hogy akkor most milyen legyen a magyar konyha. Ezen dolgozunk, tehát ilyen szempontból más.
Gerendai Károly?
Bocsánat, csak egy picit az eredeti kérdésedre visszatérve, hogy meg lehet-e mondani, hogy milyen a jó magyar konyha, meg milyen, tehát én azt gondolom, hogy valójában mindenből van jó meg rossz, tehát azért azt látni kell, hogy mi most egy bizonyos szeletéről beszélünk a vendéglátásnak, arról, hogy hogyan lehet megújítani a magyar konyhát csúcs technikai eszközökkel, tényleg nagyon kiművelt szakemberekkel, vagy mi adott esetben hogyan tudunk egy ilyen európai, kicsit franciás jellegű fine dining étkeztetést csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem ez a magyar gasztronómia igazi kérdése és kihívása, mert azt gondolom, hogy ez a mi személyes agymenésünk, hogy miket szeretnénk megvalósítani, vagy kísérletezni. Itt az a kérdés, hogy azon a szinten, amivel az átlagember nap mint nap találkozhat, és reméljük, hogy egyre inkább találkozik, ott meg mikor lesz az, amikor tényleg minőségi alapanyagokból, normális technológiákkal, felkészültséggel, elhivatottsággal fogják megvalósítani gondosan azokat az ételeket, amiket az ő asztalára tesznek, mert mikor tudunk leszámolni azzal, hogy egyébként mirelit ételeket megmikrózva kapjanak alaphelyzetben az emberek, ha bemennek egy bármilyen vendéglátó egységbe, és én azt gondolom, hogy tényleg rettenetes körülmények uralkodnak nagyon sok szempontból, vannak nagyon biztató jelek, vannak szerencsére elhivatott emberek, és azt gondolom, hogy reméljük, hogy azért itt annak, amit ma mondjuk adott esetben a Michelin értékelt ebben az országban, ennek a fejlődésnek azért egyre szélesebb hullámai lesznek, vagy egyre kiterjedtebb hullámai, és tényleg rövid időn belül ez a végeken is érezhető lesz, hiszen azért vidéken is ma már egyre több olyan hely van, aki nagyon jó példával jár előre a többieknek, és az a nagyon fontos, hogy végre ezek a helyek életképesek legyenek, mert hogy az elmúlt néhány évben még az volt a tapasztalat, hogyha valaki elindult ezen az úton, akkor jó eséllyel abba beletört a bicskája és csődbe ment, mert nem volt rá valódi kereslet, és nem voltak pozitív visszajelzések. Most végre vannak, tehát mind a kettőnk, amikor megérkeztünk, erről beszéltünk, hogy amióta kijött ez az elismerés, azóta mind a kettőnek látványosan nőtt a forgalma.
Tehát mérhető, gazdaságilag mérhető, érzékelhető hatása van?
Igen, mérhető. Mérhető, és a magyar vendégek érdeklődése látható, ugye az a legfontosabb, hiszen ők vannak itt, és ők azok, akik jöhetnének rendszeresen, tehát alapvetően az ő kedvükbe kell lenni, vagy járni, és abszolút mérhető az érdeklődés. Abszolút.
A hátországra, szakemberképzésre, alapanyagellátásra, tehát az önök mögött álló hátországra milyen hatása lehet, akár ezeknek a díjaknak, tehát a Michelin csillagnak, a Biburma minősítésnek, illetve általában annak az önök éttermeinek, illetve annak a 20-25 étteremnek, amit említettek, hogy ami igazából azt lehet mondani, hogy világszínvonalon tud működni. Milyen hatása lehet? Hát, lehet egyáltalán?
Lehet, csak nyilván van, ami lassabban gyűrűzik tovább, és van, ami gyorsabban. Tehát itt azért azt látni kell, hogy mint Magyarországon szinte minden, ez a szakma is sok szempontból megosztott, szakmai szervezetek egymással torzsalkodnak, és itt tovább. És itt tovább, itt azt gondolom, hogy ha azt legalább látja a széles körben a szakma, hogy van értelme fejlődni, tanulni, nyitottnak lenni, az hoz elismerést, az hoz akár anyagi biztonságot is, akkor reméljük, hogy sokan indulnak el ezen az úton, mert eddig nem ez volt a jellemző, hogy itt nagyon pozitív példákat láthattunk. A másik részről azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk az alapanyag kérdés, az mikorra jut el újra a magyar mezőgazdaság oda, hogy egyébként nem csak egy mennyiségi szemlélet, hanem egy minőségi szemlélet is eluralkodik, és legalább egy része a termelőknek úgy gondolja majd, hogy egyébként ő neki érdemes akár magasabb áron, de minőségi terméket előállítani, mert lesz hozzá kereslet, hiszen ma nagyon alacsony a kereslet a vendéglátás oldaláról. Itt ebben nekünk is van azt gondolom, hogy felelősségünk, hogy össze tudunk-e fogni, hogy meg tudjuk-e találni, ösztönözni azokat a kis termelőket, akik egyébként bátortalanul most
és még vannak ilyen kísérletek egyébként? Tehát, hogy próbálkoznak énekel?
Ilyen kísérletek.
Mi összetörjük magunkat, hogy alapanyagot tudjunk vásárolni, és hát vannak eredményei, de nagyon nehezen. Tehát egyrészt szerintem már ott lenne a kereslet, tehát most a mezőgazdások szempontjából kereslet, hogy minőségi alapanyagot tudjanak előállítani, hiszen Bécsből, Franciaországból, Párizsból jönnek az alapanyagok. Meg tudnánk ezt venni Magyarországról is, tehát biztos, hogy van.
Sokkal szívesebben vennénk.
20-25 olyan étterem, annak az egy komoly forgalmat generál, bőven lehetne minden téren erre rámenni, és a csirkétől a marháig mindenféle terméket előállítani, de hát beszélünk csak olyanról, hogy burgonya vagy vaj. Hát,
és miért nem? Mik az indokok? Tehát mivel találkoznak a piacon? Hiszen önök a séfjék nyilván járnak termelőkhöz.
A fő probléma az a konzisztens minőség. Ugyanaz, mint a konyhában a fő probléma. Tehát az, hogy van egy minőség, azt nem egyszer kell hozni, amikor éppen megszerezzük az ügyfelet, hanem azt végig folyamatosan hozni kell kiszámíthatóan. Hogyha megbeszéljük, hogy hetente hány 10 vagy 100 kiló bizonyos alapanyagot milyen minőségben kérünk, akkor az nekünk akkor kell. Tehát akkor nincs olyan, hogy most nem lett annyi, mert közben valakinek eladtam egy kicsit drágábban valamennyit, mert akkor én nem tudok működni. Tehát itt számítani kell egymásra, tehát ahogy egy beszállító szállít arra, hogy én fogok tőle vásárolni és ki fogom fizetni, én meg számítok arra, hogy ő abban a megbeszélt minőségben és mennyiségben és időben pedig fog nekem szállítani.
Ja, bocsánat, itt azért még egy fontos dolgot talán megint csak a hallgatónak érdemes elmagyarázni. Egyszerűen azért, mert hogy ezt itt nekem is mindig fölteszik, hogy ugyan már hát én akárhányszor kimegyek a piacra, mindig van egy csomó szép áru, mit tekint, hogy nincsen szép magyar termék. Mi nem úgy működünk, hogy vasárnapi ebédet kell összeválogatnunk a piacon. Nekünk van egy étlapunk, azon az étlapon minden nap ugyanazon a minőségben, kiemelkedő minőségben kell előállítani azt az ételt. Én nem mondhatom azt a vendégnek, hogy ma azért ne egyen ezt vagy azt, mert ma nem kaptunk szép árut. Tehát nekünk azt gondolom, hogy más az, ami az általunk, hogy mondjam, megkívánt szolgáltatási szint, amit mi nyújtani szeretnénk, mint amihez ma hozzászoktak az emberek, mert hogy egyébként valóban erre lehet az, hogy ugyan már máshol is elfogadják ezt, hogy egyébként hol ilyen, hol olyan, most akkor itt. Tehát ebben nem szeretnénk beletörődni, de ezt ma még azt gondolom, hogy nem értik nagyon sokan, hogy hát egyébként ahhoz, hogyha tényleg minőségi szolgáltatást akarom nyújtani, ahhoz egy csomó minőségi kritériuma van ennek, amire szükségünk van. Tehát ez egy ilyen nagy kép, egy nagy puzzle, amiben minden egyes részletet vagy össze tudunk rakni a helyére, vagy ha nem, akkor ma az egyedüli megoldás az, hogy ilyenkor az ember így kinyúl a határon túlra, és onnan veszel egy puzzle figurát, és teszi be a helyére.
Sokszor a magyar termék jön vissza.
Igen, tehát sokszor akár még azon az áron is, hogy egyébként a Magyarországról egyébként oda kieladott termékeket kell így visszaszerezni, meg közvetlenül nem tudjuk megszerezni. De azt gondolom, hogy azért látszik valami irány, és látszik valami fejlődés az elmúlt években, ráadásul azt gondolom, hogy ez nagyon felpörgött ez az egész, tehát azért itt most szerintem az elmúlt 5 évben nagyobb fejlődés volt, mint az elmúlt 50 évben összesen. Tehát
érezhető valamilyen elmozdulás azért a piaci igénynel együtt mozogva, tehát
abszolút, minden tekintetben, ahol...
És ebben önmagát generáló folyamatok.
Ebben nagy szerepe van szerintem a médiának, hiszen ha erről sokat beszélgetünk, írunk, olvasunk, akkor egyszerűen ez az egész egy téma, és akkor jobban odafigyelünk rá, és így lehet eredményeket elérni. Tehát ez a díj is, illetve ezek a díjak is önmagukban nem fognak változást hozni, de hogyha ezekről beszélgetünk, ennek kapcsán témák előjönnek, és foglalkozunk vele, akkor az indíthat el olyan folyamatokat, amik már el is indultak.
A díjakról egy picit beszéljünk még, hogyan történik ez a folyamat? Tehát hogyan lehet Michelin csillaghoz jutni, illetve egy Burma minősítéshez? Mi az a rész, ami ez önök számára ismert? Gernői Károly.
Hát az a vicc, hogy ebből egy csomó információ az tulajdonképpen csak ilyen, nem tudom, ilyen legendárium, hogy hogyan is működik, mert hogy eléggé el van ez, azt gondolom, hogy maszatolva még a Michelin részéről is, hogy nagyon kevés exakt információt tesznek közzé arról, hogy hogyan és mint működnek, vagy mik a szempontok. Azt biztosan lehet tudni, hogy az ételt nézik alapvetően, bár én mindig hozzáteszem, hogy szerintem nem lehet egyszerűen ezt elkülöníteni, vagy elvonatkoztatni. Én láttam már ilyen kockás terítős Michelin csillagos éttermet, vagy mit tudom én, lehet tudni, ott még nem voltam, hogy Hongkongban van például egy sushi bár, ami egy ilyen kis utcai falatozó jellegű, és az is már
és
csillagot is kapott, és mit tudom, tehát azt gondolom, hogy vannak kirívó példák, de azért általában azt gondolom, hogy azért bizonyos egyéb követelményeknek is meg kell felelni.
De a szempontrendszer, bocsásson meg, legalább ismert? Tehát lehet azt tudni, hogy mihez kell alkalmazkodni, hogyha valaki a Michelin csillagra hajt?
Az a szempontrendszer ismert, hogy kiemelkedő minőséget és egyediséget kell valamilyen módon belevinni. Tehát azt gondolom, hogy alapanyagtól a technológiáig, a kreativitástól a felhasználásig minden szempontból nagyon egyedi, nagyon kiemelkedő minőséget várnak el. Ez egy költséges mulatság, nem véletlenül vannak sokan, akik azt mondják, hogy ők meg se próbálkoznak ebbe az irányba elmenni, mert ehhez nagy személyzet kell, drága technológia, sok minden olyan, ami egyébként nem arról szól, hogy hogyan éri meg ma vendéglátóhelyet üzemeltetni, de tulajdonképpen itt ilyen igazi egyértelmű szabályok nincsenek, tehát amihez egyértelműen mereven lehetne ragaszkodni, hogy ha ezeket megteszem, akkor garantáltan én előbb-utóbb mondjuk csillagot kaphatok. De azért, hogyha sokat jár az ember ilyen helyekre, akkor kialakul körülbelül benne egy kép, hogy mégis mi az, ami már megfelel ezeknek az elvárásoknak, és mi az, ami nem. Ezt tudom én személyesen a saját tapasztalatom alapján mondani. Jó eséllyel azt gondolom, hogy én ma annak ellenére, hogy soha nem foglalkoztam ezzel szakmaszerűen, szerintem meg tudom mondani azt egy étteremről már, hogy ez mondjuk így esélyes, vagy nem esélyes a csillagra.
A Burma minősítés az egyenes előszobája a Michelin csillagnak?
Nem, ez valójában egy tévedés. A Burma némiképp más. A Burmannál is nagyon fontos a minőség, de ott alapvetően egy kettős mércének kell megfelelni. Egyrészt gondos, kiváló ételeket kell nyújtani, másrészt egy reálisabb értékhatáron belül kell lenni, tehát magyarul kiváló árértékarányt kell nyújtani. Ez mindig országtól függ, tehát nyilván Londonban más az az árszint, aminek meg kell felelni, mint mondjuk Olaszországban vagy Magyarországon, de mindenképpen gondosan elkészített ételeket kell nyújtani, és elérhető áron. Tehát innentől fogva ez nyilván több emberhez tud eljutni, hiszen egy sokkal megfizethetőbb, akár hétköznaponként többször is megismételhető élmény tud lenni.
Néhány gasztroblogger szerint a klasszikusan magyar konyhát vívő éttermeknek, mint például a 21 magyar vendéglő, sokkal nehezebb dolga van, hogyha Michelin csillagot szeretne szerezni. Igaz lehet ez a kritika vagy minősítés?
Itt megint arra tudnék utalni, mint az előbb mondtam, hogy egyrészt igen, másrészt nem. Annyiban nehezebb, hogy sokkal kevesebb az a szakember, aki magyar konyhát tudna magas színvonalon vinni. De a magyar konyha abszolút alkalmas arra, hogy Michelin csillagot tudjon kapni, csak nagyon kevés olyan ember van, aki ezt a magyar konyhát meg tudja valósítani, hiszen sokkal kevesebb, tehát nincs minta, nem tudjuk a Paul Bocuse-t mint inspiráció meríteni, hiszen Paul Bocuse az egy teljesen más francia konyhát visz.
Bár én szerintem ők pont azt csinálták, igen, egyébként, hogy a Paul Bocuse-ből merítettek, mert a Paul Bocuse azt mondta, hogy ő megújítja a francia konyhát. Igen. Ők most ugyanezt találták, hogy ők megpróbálják a magyar konyhát.
De filozófiai szinten, tehát kicsit az a filozófiai szinten tudnak belőle meríteni, és kevésbé konkrétan. Tehát elő kell venni több száz éves szakácskönyveket, és utána be kell vonulni a boszorkány konyhába, és nagy kreativitással meg kell próbálni ebből alkotni. Úgyhogy én remélem, hogy hogy valamikor lesz egy Michelin csillagos
magyar étterem. Én meggyőződésem, hogy rövid időn belül esélyes néhány étterem arra, hogy csillagos elismerést is kaphasson, és ezek között van olyan étterem is, aki azt gondolom, hogy azért elsősorban magyar vagy magyaros jellegű étterem. Azonban itt az is egy kérdés tényleg, mert ezt a fogalmat se tisztázzuk, hogy mit jelent az, hogy magyar konyha egyáltalán, mert hogy ezt sem hiszem, hogy ebben mindenki ugyanazt gondolja, amikor mi azt mondjuk, hogy magyar konyha, hogy akkor miről is beszélünk, mert az emberek fejében a magyar konyha az mondjuk a gulyásleves, meg a pörkölt, meg a nem tudom, alapvetően ezek a piros paprikás ételek, miközben mondjuk a csúcsgasztronómiai értelemben a magyar konyha egy ennél sokkal tágabb és sokkal szofisztikáltabb dolog.
De nem csak a csúcs, hanem a bisztró szinten is sokkal, sokkal tágabb.
Reméljük, hogy előbb-utóbb ott is az lesz.
Ott is az lehetne. Hát mi ezen dolgozunk, de sokszor kell vitáznunk ezekről a dolgokról, de tény, hogy a piros paprika ne korlátozzon bennünket, amikor a magyar konyháról gondoskodunk. Nem tudok százalékot mondani, de szerintem maximum az 1/4, de még talán annyi sincs a magyar konyha teljes volumenének az, amit a piros paprikás ételek lefestnek.
Zsidai Zoltánról, a 21 Magyar Vendéglő és Gerendai Károly a Kostesz étterem tulajdonosai voltak az Arena mai vendégeim. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük a lehetőséget.